Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Zarka Dénes vagyok, Budapesten születtem. Családom katolikus. Az első 6 évemet a nagymamámékkal és a szüleimmel együtt töltöttem. Első unokaként hihetetlenül szerető és elfogadó családban, nagyon-nagyon szeretett édesanyám, testvérei, nagypapa, nagymama, aki özvegyen maradt 2 éves korában édesapámnak. Nagymama egyedül nevelte fel az egyetlen fiát, nagyon mély vallásosságban. Az én első vallási impulzusaimat egyértelműen a nagymamától kaptam, amikor a fiatal szüleimnek néha szüksége volt egy kis kikapcsolódásra, vagy kevés volt a pénz, akkor én több hónapot egy Szabás nevű kis faluban éltem. A nagymamával a világ legtermészetesebb módján jártam templomba. Így 60 éves kor távlatából Szabás hihetetlen jókedélyű falu volt. Alapvető volt a jó hangulat. Nem tudom elmondani, hogy miért. Valószínűleg így utólag látom, hogy olyan túl sok okuk nem volt rá, de hogy az élet jóságába való ilyen hiten túli hit, tehát hogy élni jó, a dolgokat csinálni kell, és majd minden jó lesz. Ez így benne volt abban a falusi életben. Édesapám teljes mértékig a tudományoknak és a természettudománynak élt, ez is volt a hite. A legfontosabb ilyen aforizma, amit a családi asztal körül hallottam, hogy fiam, merő fizika az élet. Tehát bármi, ami ezzel kapcsolatos volt, bármi, ami történt a világban, azt megértettük, azt értelmeztük, és annak a mögöttes tudását is mind megkaptam. Amit valaha valakitől hallott, a nagy fizikusoktól, a nagy Nobel-díjasokról, a matematikusokról, én ezeket nekem mind elmondta, meg azt is, hogy azt hogy tanulta, kitől tanulta. Úgyhogy egy nagyon szép, racionális, egyébként szintén a világ jóságába vetett hit alapján egy nagyon szép világképet kaptam, de abban nem volt benne a hit. Cserében a szüleim nem is voltak baloldaliak vagy kommunisták, ezért nem politizáltunk, vagy ha igen, az inkább negatív politizálás volt, tehát ugyan a hit nem volt része a családi életnek, de mondjuk a Kádár rendszerrel nem voltak nagyon kibékülve. A nagymamám nem csak özvegyként, hanem mint ember is nagyon-nagyon sokat szenvedett rákosista kádári rendszerbe. Rászedték a korabeli kommunisták. Sikerült olyan helyzetet teremteni, hogy a nagymama is majdnem börtönbe került, tehát finoman szólva rászedték őket, kihasználva a vallásosságukat, de aztán később se bánta, őt nem érdekelte, ha előnye vagy hátránya származik a hitéből, ő csak csinálta haláláig, ez így is volt. Nagyon nagy öröm volt neki, mikor látta a nyiladozó értelmemet és a hitemet, mert egyébként úgy gondolta, hogy ezt elveszett attól kezdve, hogy kicsit nagyobb lettem. Ugyan a szüleim sose beszéltek arról, hogy nincs Isten, vagy van Isten, mindig azt mondták, hogy gondolj, amit akarsz. Egy gyerek meg úgy gondolkodik, hogy van a nagymama hite, meg a szülei hite, akkor melyik a hitelesebb, az, amelyikkel együtt él. Úgyhogy azt hiszem, hogy én alapvetően nem is gondolkodtam a hit dolgairól. Meg vagyok keresztelve, a szüleim erre nem fektettek hangsúlyt, de a nagypapám igen. Úgyhogy ő szépen egy középiskolai volt barátjához, aki ferences szerzetes volt, az országúti ferences plébániába elvitt a nyárnak a végén, amikor megszülettem. Úgyhogy 65-ben meg is kereszteltek engem, csak ennek úgy tűnt, hogy sokáig nincsen túl sok jelentősége. Iskoláimat először a Jászmin utcai általános iskolába kezdtem alsóba, aztán bekerültem a Deák téri általános iskolában, angol és matematika szakos lettem, minden nap volt matematika. 8-ra sokkal többet tudtunk egy átlag magyar gyereknél. Onnan Elte Apáczai Csere János gimnáziumnak lettem a sikeres hallgatója. Egy nagyon kemény, nagyon jó gimnázium volt, és tulajdonképpen innen ered majd a hitem, amit nem az iskola predestinál. Azonban még talán annyit a családhoz vissza, hogy én ugyan korai gyerek voltam, de a szüleimnek nem nagyon sikerült utána további gyermekekre szert tenni. Egy jó évtizeddel később született a húgom. A nyilazózó hitemnek van egy olyan érdekes mellékzöngéje. Édesanyámékat rávettem, hogy a húgom az a Deák tér után inkább egyházi iskolába menjen, mint államiba. Úgyhogy a húgom az a Szentendrei Ferences gimnáziumban végzett. A szüleim épp annyira voltak távol az egyháztól, hogy megengedték, hogy oda felvételizen, és én mentem el az országúti ferencesekhez a húgommal, ahol Boldogult András atya fel is vette az osztályába. Réka húgomnak már egy ilyen kora egyházi megágyazottsága lett, nekem akkor ez így nem sikerült, illetve azt eldöntöttem, hogy Apáceiba csak az jöjjön, aki bírja, mert hogy ott azért sok sírást láttam az évek alatt. Amellett, hogy sok sírást láttam, nagyon jól megalapozott szaktanári munkát láttam, és itt ebben az osztályban úgy negyedikre derült ki számomra, hogy halk elbújt állapotban ott volt a Szent Imre templom és a Ménesi út keresztény értelmiségének az a fele, aki jogi vagy orvosi egyetemre akarta bejuttatni a gyerekét. Főleg lányoknak ki volt adva az ukáz, hogy magánéletről nem beszélünk, arccal a szakma felé. Negyedikre azért ezt a csendet valamennyire megtörték, és akkor kerültem nagyon óvatosan és lassan egy olyan helyzetbe és környezetbe, hogy ezek a lányok elkezdtek beszélni valamiről, amit nem ismertem. Térítésnek nem mondanám, inkább felvetések, inkább egyfajta közeledés a hívő és a nem hívő világ között. A lányok is egy kicsit megtapasztalták, hogy aki nem hívő, az se ördögtől való. Mi is megláttunk valamit, hogy aki hívő, az nem szent fazék. Majd az egyik lányt ki is választottam magamnak, és elkezdtünk közelebbi kapcsolatba kerülni, és nagyon érdekes, probléma megoldó ember vagyok. Azt vettem észre, hogy ennek a lánynak folyamatosan valami problémája van az élettel, és hogy mit akar tőle az Isten. Akartam volna neki segíteni, de semmit nem tudtam, mert nem tudtam, hogy mi a probléma lényege, úgyhogy addig magyaráztattam magamnak, addig, amíg szép lassan belekerültem abba a gondolatvilágba, hogy a látható, hallható és matematikailag kiszámítható világ mellett nem kizárt, hogy van egy láthatatlan világ, ami lehetőségeket, feladatokat, örömöket és az én esetemben sok-sok problémát tud okozni egy embernek. És ahogy ezekbe a problémákba én ott másztam bele, egyrészt szépen elhagytam azt a nyegle, belvárosi, bulizós, ivós, hát hogy mondjam, enyhén szólva feledhető életmódot. Cserében a barátnőm és ez a baráti társaság, aki mondom leginkább a Szent Imre templomnak a tág közössége volt, pedig szép lassan meglátták, hogy az élet apró dolgai, ami ezen kívül vannak, amit láttak, azért még tarthat értékeket és izgalmakat is számukra. Ebben a rendszerben én akkor nem tudtam, hogy ez nem természetes, ami így zajlik, vagy hogy nem mindenkivel ez történik. Ezeken az osztálytársaimon keresztül olyan papszemélyiségeket ismerhettem meg, amit azóta is köszönök a jó Istennek, hiszen abban az időben a Szent Imre templomban Kállai Emil atya volt az ő lelki atyuk, úgyhogy én többször voltam a paplakban elbeszélgetni vele erről, arról, amarról, mindig elvittek a lányok magukkal. Megismertem például úgy, hogy személyesen beajánlottak Placid atyának, tehát én jártam a Placid atya lakásán egy teljes délutánt erre a szerencsétlen 17-18 éves fiúra szánt, mindent ugyanúgy elmondott nekem, mint hogyha egy 100 fős előadáson mesélne a gulág élményeiről, csak nekem, csak ott, tényleg életre szóló emlék, úgyhogy őnála végeztem például az életgyónásomat. De aztán ott Budán különböző kis kápolnákban egy mester nevű atyához elmentem, és egy csomó helyre, azon kívül nagyon híres református lelkészeknek meghallgattam a prédikációit. És hát az úgy benne volt a hétköznapokban, hogy mondjam, rockkoncerteket felváltottam az ilyen irányú dolgokkal. Nem volt nagy a hajélmény, csak úgy jól esett. Tehát sokkal-sokkal később, ahogy kezdtek ők meghalni, vagy kiderült számomra, hogy ezeknek az embereknek micsoda híre és legendája van, raktam össze, hogy itt azért nagy dolgok történtek. Hogy ezeket az embereket én még utoljára, vagy az utolsó 100 ember között még személyesen ismerhettem. Így telt az élet, az Apáceiból én jelentkeztem a Műszaki Egyetemre, villamosmérnökkorra fel is vettek, katona lettem. A katonaság nagyon nagy lehetőségeket adott arra, hogy az ember elgondolkodjon az élet dolgairól, azért ott már erősebben a hit felé tájékozódtam, de például abban nagyon jó volt egy édesanyám, aki nagyon művelt ember volt, és nagyon szeretett olvasni. Egy 100-as címlistát adott nekem, hogy milyen könyveket érdemes elolvasni, amire nem volt időm a gimnáziumban, és abban minden volt. Tehát ezek nem egyházi, vagy vallásos, vagy lelkiségére, de minden a magyar és a világirodalomból. Majd megjegyezte, hogy ki lehet járni önképzőkörbe a városba. Úgyhogy miközben katona voltam, én ilyen irodalmi önképzőkörbe jártam. Az önképzőkörbe valahogy a Kecskeméti Piarista Gimnázium fiújai jártak. Ami úgy menet közben derült ki, és akkor persze verseket elemeztünk, és így telt a katonaságom, aztán a villanykart keményen fog összeszorítva elvégeztem. Közben a párkapcsolatomról azt hittem, hogy akkor ez egy klasszikus, szép, esküvős kapcsolat lesz, de nem így történt, hanem valamikor ott a végzés környékén az akkori barátnőm elég radikálisan és gyorsan azt mondta, hogy ő nem tudja, mi történik vele, de most itt ezt abba hagyná, és neki más gondolatai vannak az életben, élettől. Pedig már azt hittem, hogy egész jól megoldottuk a problémáit, de hát mégse. És akkor következett egy olyan dolog, ami nem általános, mert én úgy döntöttem, hogy nem térek vissza ahhoz a gimnazista, ilyen bulizgatós, belvárosi, vidám srác élethez, hanem inkább imádságban azt próbálom kitalálni, hogy akkor hogyan tovább, de hogy semmiképpen nem próbálok gyorsan pótmennyasszonyt keresni magamnak, hanem legyen, aminek lenni kell. Kicsit belegondoltam, hogy akár szerzetes is lehetnék, kicsit belegondoltam, hogy akár ferences is lehetnék. Akkor már elég komolyan lelki olvasmányokat olvastam. Az egyetemi évekhez és a tájékozódáshoz az is hozzátartozik azért, és azért szerintem ezt utólag is látva nagyon fontos, hogy én akkor a barátnőmön keresztül bekerültem egy keresztény kisközösségbe. A keresztény kisközösséget egyébként azóta tudom, hogy nem feltétlenül eminens módon egy doktornő vezette, egy gyerekorvosnő, Mihályfi Zsuzsának hívták. Minden pénteken találkoztunk, és én akkor ott éreztem meg az ízét az istenkeresésnek, ahogy olvasunk egy szöveget, azon elgondolkodunk, azt megosztjuk. Tehát ezeket a dolgokat én akkor és ott éltem meg, hogy hogyan lehet, és Zsuzsáékkal tanultam meg például rózsafüzérezni, vagy mi az, hogy lelki gyakorlat, hogy elmegyünk húsvét táján egy lelki gyakorlatra. Zsuzsa egyébként utólag megtudtam, hogy a bokor közösséggel viszonylag élő kapcsolatot ápolt, így hát például megismerkedtem az akkori hivatalos egyháztól eléggé eltávított Dombi Feri bácsival, aki akkor már visszakapta működési engedélyét, jött nekünk lelki gyakorlatot tartani, akinek például profétai képességei voltak, úgyhogy én is kaptam proféciát, amit akkor nem tudtam értelmezni, amikor diakónus lettem, sokkal világosabb lett számomra, mert nem olyan út van benne leírva, mint amit én gondoltam, mint fiatal, mondjuk villamosmérnökségre készülő. Valamint ebben a rendszerben hallottam mondjuk arról, hogy Medjugorje, hogy az üzanyának üzenetei vannak. Ez egy létező dolog, hogy emberek ott körülöttem úgy beszélnek róla, mint hogy délután be kell menni kenyeret vásárolni, mert másnap nem lesz. Tehát, hogy pont olyan része volt a valóságnak. Ezek tették nekem úgy nem csak, hogy hitelessé, hanem teljes módon láthatóvá, hogy az életnek egy részét nem ismertem. De cserében nem is mondtak ellene semmit soha, úgyhogy elég gyorsan felkaptam ezt a dolgot, és úgy láttam, hogy ezzel a plusz lehetőséggel, amit a nem látható világnak, a lelkek világa okoz, sokkal élvezetesebb is az élet, meg hogy előrébb tudunk jutni egy csomó olyan dologgal, amivel mondjuk, ha ezt nem látjuk, akkor nagyon egy helybe toporgunk. És ebben az évben történt egy érdekes, kisközösségem ösztönzésére és belső igényből autostoppal eljutottam abba a Medjugorjéba, ami akkorban abban az időben még nem volt úgy kiépülve, mint mostanában. Az ott levő, ott élő falusi emberek házaiban laktunk, a templom természetesen állt már, a ferences rendház megvolt, de még lehetett találkozni a látnokokkal. Az autós stoppalás is viszonylag csodálatos volt, mert a második stopban egy olyan férfi vett fel, aki pont Mostárba ment, egy kedves török férfi, aki gyakorlatilag egy húzamba levitt gyorsabban Medjugorjéba, mintha bármiféle menetrendszerinti eszközzel mentem volna. És amikor leértem, és egy picit a hitet és Istent keresve figyeltem, hogy mi történik ott, akkor azt vettem észre, hogy amikor az adott délutánon a tömeg összegyűlt a látnokoknak a jelenései alatt a házon kívül, akkor az a csend, és az a koncentráció, és az a figyelem, hogy mindenki tudta, hogy bent jelenés van, mi pedig várunk rá, az valami olyan fantasztikusan lélekkel teli levegő volt, hogy úgy mondom azóta is, hogy ott vágni lehetett a szent lelket a levegőben. Ott nem volt tömegpszichózis, én azt azért ismertem mondjuk rockkoncertekről, ott egy fantasztikus lélekkel teli csend volt, és akkor valahogy megéreztem az Isten közelségét ott, és akkor hazajöve már tudtam úgy imádkozni, hogy nem a falnak imádkozom, hanem valakinek imádkozom. Francia állami ösztöndíjat kaptam a Műegyetemről Nizzába, és ebben a magányos és imádságos életben, ahol azt is gondoltam, hogy akár ferences szerzetes is lehetnék, amikor nem voltak közös programok, akkor alapvetően imádsággal és elmélkedéssel töltöttem azt a kis időmet, ami ott nyáron volt. Csak hát az Úristen nem így gondolta pontosan, hogy ez így zajoljuk, úgyhogy a velem szembe levő szobában egy csinos fiatal hölgy lakott. Ugyan nem udvaroltam, de valami módon világossá vált, hogy ő lesz a feleségem. Úgyhogy rá egy évre a feleségem lett a Zsóka, és egyértelműen isteni jelnek és isteni sugallatnak tartom, egyáltalán nem erre készültem. Nem az ellenkezőjére, csak ennél sokkal tágabban és nyitottan értelmeztem a dolgokat, és tudatosan nem udvaroltam senkinek. Ez úgy jött. Addigra már nem csak, hogy kereső voltam, hanem rendszeres vasárnapi miselátogató, gyontam, egyházi házasságot kötöttünk. A feleségem eredetileg református származású, azonban a hitet azt rajtam keresztül ismerte meg, úgyhogy katolizált, úgy érezte, hogy a katolikus sok adtak neki valamit, és hogy a gyerekkorában nem túl sok impulzus nem érte. Volt pár dolog, amit biztosan tudtunk, hogy mit szeretnénk, és abban benne volt, hogy természetesen családot szeretnénk, fel se merült bennünk, hogy ne lenne gyerekünk, ez annyira természetesen jön, hogy családosok leszünk. A házasságunk első 3 évében nem lehetett gyerekünk, nem tudott megfogadni a baba. Volt 3 spontán vetélés, amit nagyon nehezen éltünk meg. Az első gyerek megszületése óriási öröm volt. 6 gyermekünk született, aztán mindegyik egészséges. Azt kell mondanom, hogy a családdal, a nagy családdal együtt háttérbe szorult a közvetlen és mély és személyes Isten kapcsolat. Tényleg háttérben, tehát a teendők, a foglalkozás, a pénzkereset, a szervezés, a tervezés lényegében az én időket elvitte, de úgy mondanám, hogy nem abnormálisan. Tehát szerintem az Úristen az embert családalapításra és családfelnevelésre teremtette. Annyira kitöltötte a gyerek az életünket, hogy fáradtnak ugyan fáradtak voltunk, de nem vágytunk gyerektelen szórakozásra. Ez adta az örömet. A diakonussághoz tulajdonképpen egy szakmai dolog vezetett, azt hiszem. Elkezdtem gondolkodni, mihez tudok az életbe kezdeni. Végig gondoltam mindent, amihez értettem, vagy érteni véltem. És valahogy a rejtekből egyszer csak előbújt, hogy hát tulajdonképpen az én hobbim és szerelmem és mindenem az egyház és Isten dolgai, és hogy mi lenne, hogyha ehhez visszatérnék, hogy hát ha tudnék valami hasznosat adni így még akár foglalkozás szinten is. De azt nem tudtam, hogy pontosan mit, csak hogy úgy arra gondoltam, hogy annyira leterheltek a papjaink, hogyha mondjuk az orvostól az ápolónő elvesz feladatokat, akkor az orvosnak, a gyógyításnak a magjára több ideje marad. És így gondoltam, hogy ha mondjuk én nem egyszerűen egy világi lelkipásztori kisegítő maradnék, ahogy voltam, és nem csak a vise utolsó 15 percében rohannék és segítenék áldoztatni, hanem ennél többet tudnék, akkor az egyházon belül még nagyon sok feladat lehet, amit én el tudok végezni. Úgyhogy úgy megint csak viszonylag nem logikus gondolkodással úgy megéreztem, hogy én állandó diakonus szeretnék lenni, anélkül, hogy különösebben sokat tudtam volna róla. A Zoltán atyának ezt bejelentettem, hogy nekem vannak ilyen belső késztetéseim és indítékaim, de hogy fogalmam sincs, hogy erre gondolt, vagy tetszene neki, vagy támogatná-e. Neki nagyon tetszett és támogatta, hogy alapfokú teológiai végzettséget kell szerezni. Úgyhogy beiratkoztam Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára, fel is vettek. És nagy örömmel elkezdtem szombatonként akkor tanulni járni. A családom ezt támogatta. Minden percét élveztem, akár jó volt az előadó, akár nem, a téma érdekelt. és ezért ittam a szavukat, és jegyzeteltem, és megbeszéltem a többiekkel, és nem is értettem azt, aki úgy nem tanul, hogy ha már beiratkozott, akkor miért nem tanul, vagy akkor miért iratkozott be. Lényeg az, hogy végigjártam ezt a 3 évet, és hogy nem csökkent volna, hanem kifejezetten egyre nagyobb kedvet kaptam, és mint hogy felvonatkori megtérő vagyok, itt nagyon-nagyon sok luk foltozgatva volt. De amikor az első fél év vizsgaidőszakát jól megcsináltam, és sikerült, akkor elkezdtem hinni abban, hogy képes leszek ezt a szakot elvégezni. És amikor ezt elvégeztem, jelentkeztem konkurzusra, és a bíboros úr felvett a 2 éves diakonus képzésre, és így jutottunk el sajnos a végén a Covid-dal együtt 2020-ba, amikor is június 14-én felszentelt a bíboros úr állandó diakonusnak. Szolgálat által Isten közelséget kapok, és a hitemnek a kötelezően mély megélését, mert ha az ember becsületes, és az a szolgálat, amit vállalt, arra készül, az magával vonja, hogy kénytelen elmélyülni, akár a szentírási részben, amiben prédikálni fog, akár a férfi körrel, amit vezetek, hogy akkor annak a programja rendes legyen, akár azáltal, hogy ugye a diakonusok ugyanúgy zsolozsmáznak, mint az atyák, csak nem 5-ször, hanem 2-szer naponta, de az embernek oda kell figyelni a zsolozsmájára, az egy Isten közelséget kikényszerít belőlem. Tehát egy olyan életformát, életmódot ad, hogy egy lépéssel közelebb vagyok Istenhez. Miközben ez nagyon messze van még, tehát a 100-ból 1 lépéssel vagy 2-vel vagyok előre, és akkor 90 sok még hátra van, de én ezt a kis közeledést, ezt nagyon tudom értékelni. Tehát, hogy az Úristen abban segít engem, hogy ne tudjak eltávolodni tőle tartósan. Szeretik és nem lepődnek meg, ha prédikálok. Valószínűleg zavarná őket, hogyha túl sokat prédikálnék. Az derült ki, amit nem tudtam, hogy van egy affinitásom, egy érzékem a gyerekmiséken, a gyerekekkel való foglalatossághoz, amikor is valójában nem prédikálok, hanem vagy egy kis bibliodrámát eljátszunk, vagy úgy kérdezgetem őket, hogy abból kijöjjön az, amit Jézus mondani akar.
Kedves hallgatók, Zarka Dénes, a budapesti Avilai Nagyszentelis templom állandó diakónusának tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.